Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét. Hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét. Minden nemzet között az ő csuda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes. Rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét. Hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt szent ékességben. Rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között. Az Úr uralkodik. Megerősítette a földet, hogy meg ne induljon. Ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van. Örvend akkor az erdő minden fája is, az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet, megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségével. Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét. Hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, aki a dicsőség örökkön örökké. Amen. Hallgassuk meg a ma esti igehirdetés alapigéjeként, helyünkön ülve maradva, János apostolnak a mennyei jelenésekről írott könyve első fejezetét, az első verstől a 20-ig. Ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, amelyet az Isten adott neki, hogy közölje szolgáival mindazt, aminek hamar meg kell történnie, és amelyet angyalával elküldve kijelentett szolgájának Jánosnak. Ő pedig bizonságot tett az Isten igéjéről és a Jézus Krisztus bizonságtételéről, mindenről, amit látott. Boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai igéket, és megtartják azt, ami megvan írva bennük, mert az idő közel van. János az Ázsiában lévő 7 gyülekezetnek. Kegyelem néktek és békesség attól, aki van, és aki volt, és aki eljövendő. És a 7 lélektől, akik trónusa előtt vannak. És Jézus Krisztustól, a hű tanútól, aki elsőszülött a halottak közül, és a föld királyainak fejedelme. Aki szeret minket, és vére által megszabadított bűneinkből, aki országa népévé tett minket, papokká az Isten az ő atya előtt. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Ámen. Íme eljön a felhőkön, és meglátja minden szem, azok is, akik átszegezték, és siratja őt a föld minden nemzetsége. Úgy van. Ámen. Én vagyok az alfa és az ómega. Így szól az Úristen, aki van, és aki volt, és aki eljövendő, a mindenható. Én, János, testvéretek és társatok Jézussal a szenvedésben, a királyságban és az álhatatosságban, a Patmosz nevű szigeten voltam az Isten igéjéért és Jézus bizonságtételéért. Lélekben voltam az Úr napján, és hátam mögött hatalmas hangot hallottam, mintha trombitáltak volna, amely ezt mondta, amit látsz, írd meg egy könyvben, és küldd el a 7 gyülekezetnek, Efezusba, Szmirnába, Pergamonba, Tiatirába, Szárdiszba, Filadelfiába és Laodiceába. Megfordultam, hogy lássam, milyen hang szólt hozzám, és amikor megfordultam, 7 arany gyertyatartót láttam, és a gyertyatartók között az ember fiához hasonlót. Hosszú palástba volt öltözve, mellén aranyövvel körülövezve. Feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a tűz lángja. Lába hasonló volt az aranyérchez, amely kemencében izzik. Hangja olyan, mint nagy vizek zúgása. Jobb kezében 7 csillagot tartott. Szájából 2 élő éles kard jött ki, és tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével fénylik. Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott. Ő rám tette jobbját, és így szólt: ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő. Halott voltam, de íme élek örökkön örökké, és nálam vannak a halál és az alvilág kulcsai. Írd meg tehát, amiket láttál, amik vannak, és amik történni fognak ezek után. A 7 csillag titkát, amelyet jobb kezemben láttál, és a 7 aranygyertyatartót. A 7 csillag, a 7 gyülekezet angyala, a 7 gyertyatartó pedig a 7 gyülekezet. Komoly figyelmet igényelt, kedves igehallgató gyülekezet, már a felolvasást is végigkövetni. A 22 fejezetből ez egy fejezet, az első, de ez alapoz meg mindent. Ebben van az, amit úgy kellett Jánosnak leírnia, ahogy a fenséges Úr Jézus mondta neki, hogy írd le, amiket láttál. Aztán jön a második, meg a harmadik fejezetben a bemutatása azoknak, amik vannak. És ahogy az aktuális állapotát a gyülekezeteknek, Jézus Krisztus ítéli meg. Az ő tűzláng tekintete áthatol mindenen. Ő üzeni majd minden gyülekezetnek a hírnökén keresztül, mert az angyal szó azt jelenti, ha magyarra fordítjuk, hogy hírnök. János által leíratva ő üzeni majd a hírnökén keresztül mindegyik illetékes hírnökön keresztül a gyülekezeteknek, hogy hogyan látja őket. Tudom a te dolgaidat. És jön sorban. Mit állapít meg az Úr? És jön a figyelmeztetés, meg jön az ígéret. Ezeket most nem olvastam föl, pedig csak arról magáról lehetne nem egy hetes sorozatot tartani, hanem egyenként is ige hirdetés, ige magyarázat sorozatokat tartani, ami a második meg a harmadik fejezetben egy-egy gyülekezetnek szól. Ezek konkrét akkori gyülekezetek. Az apostoli kor végén, az első század végén, Efezus, ahol öregkorában János is, mint presbiterosz, mint vén, mint öreg élt, amíg számüzetésbe nem kellett kerülnie Jézus Krisztus nevéért Pátmoszra. Aztán úgy tudjuk az óegyházi kor emlékezéséből, hogy Domitianus császár halála után visszakerülhetett még Efezusba. Amikor Pátmoszon volt, ez 95 körül lehetett, az első században. És ott voltak ezek a gyülekezetek. Nagyon érdekes, körbe lehet járni ezeket a városokat. Efezusból indulva északnak, aztán keletre fordulva, és délkeleti irányban tovább haladva. eljutni egészen Laodiceáig. Miért éppen ez a hét gyülekezet? Miért hét? Hát tudjuk, hogy a hetes számnak jelentősége van. És a Bibliában annyiszor találkozunk azzal, hogy egyszerre konkrét és ugyanakkor képes beszéd, amit kapunk. Nem mondhatjuk, hogy nem konkrétan arról van szó. Nem mondhatjuk, hogy az Édenkertben ne egy fa lett volna tényleg a jó és gonosz tudásának fája. Ugyanakkor érezzük, hogy micsoda mélységes tartalma van, mint képi kifejezésnek. Éden az konkrét hely volt. Ezékiel említi Éden fáit, amelyek elsüllyedtek az egyik proféciában. Ez most csak egy megjegyzés. Annak példázására, hogy a Bibliában sokszor azzal találkozunk, hogy egyszerre konkrét és ugyanakkor mélységes értelmű képi kifejezés az, amivel dolgunk van. Picit előreugorva itt a Jelenések könyvében is, bár ez majd reménység szerint holnap kerülhet sorra, nem mondhatjuk, hogy nem konkrét szám a 144 ezer. Az Izrael 12 törzséből elpecsételteknek a száma. Mint választott maradék. Hát konkrétan elsorolja a törzseket is, János apostol. Ugyanakkor érzékeljük, hogy egy teljesség szám. És akkor fölvillanhatnak az ige összefüggéseiből nekünk ilyenek. Egy kicsit előre szaladok, az ige magyarázatban mondom, ahhoz, amit holnap, ha Isten éltet, szeretnék részletesebben mondani, hogy mit is mond Pál apostol? Amikor a pogányok teljessége bemegy tudnilik az üdvösségbe, akkor mit tesz Isten? Fölvesz Izraelt, eljön Jákobhoz, az Isten fia, és az egész Izrael megtartatik. Ugyanakkor újra meg újra azzal találkozunk, hogy a maradék megtér. Történelmi szempontból a maradék lesz, Isten üdvterve szempontjából az egész. Maradék és egész. És ez a kettő együtt van ott a 144 ezerben. De ezt megint csak jelzésként mondtam most, azzal kapcsolatban, hogy hét gyülekezet, hét konkrét Ázia tartománya beli gyülekezet, amelyeknek szólnak ezek az írások, direkt nekik szóló levelek, amelyeket a fenséges Úr Jézus Krisztus küldett nekik, János által leíratva, és a gyülekezet illetékes hírnökén, angeloszán keresztül kihirdettetve, és ugyanakkor érzékeljük, hogy a hét gyülekezet a térben és időben élő egész egyház. Az egész egyházra, és az egész egyház történetre, nekünk meg a jelenre, rengeteg mondani valója van az Úrnak ezekben a levelekben. Amiket láttál, az az első fejezet, amik vannak a hét gyülekezetnek szóló levelek. És aztán a negyedik fejezettől majd a mennyei Isten tisztelet bemutatásával indítva, mert fölhívta az Úr a kinyilatkoztatást közlő angyal által közvetített látomásban. Következnek majd mindazok, amikről így olvashattunk az Úr Jézus kijelentésében, amik történni fognak ezek után. A gyülekezet teljes korszaka, a hét gyülekezet teljes korszaka után. Ez megint egy támpont, hogy jól értsük a Jelenések könyvének a belső összefüggéseit. De ha már így mondtam, hogy Jelenések könyve, akkor magát, ezt az elnevezést is tulajdonképpen helyre kell rakni. Németül Offenbarungként emlegetik, ami kinyilatkoztatás. Igen. Jánosnak nem egyszerűen jelenései voltak, nem egyszerűen látomásai voltak. És nem ő hatolt be titkokba, hanem kinyilatkoztatást kapott. Bármennyire is idegenkednek sokan a Jelenések könyvétől a Bibliában, mert nem tudnak vele mit kezdeni, mások meg úgy bújják, hogy össze-vissza mindenféle idegen szempontot belevisznek, és valamilyen jós könyvet akarnak csinálni belőle. Ne feledjük, itt nem emberi jóslásról van szó. Az emberi jóslás az mindig ördögi forrásból származik egyébként, mondom. Itt kinyilatkoztatásról van szó. Hogy kezdődik? Jézus Krisztus kinyilatkoztatása. Az Úr maga veszi le a leplet mindarról, amit meg akar mutatni. Mert ez a kinyilatkoztatás. Nem János volt itt valami különleges állapotban, valami transzban. Nem Jánosnak voltak különleges képességei, hanem a szeretett tanítványt, az Úr Jézus Krisztus rendelte arra, hogy apostolként proféta is legyen, és amit igéiből a szájába ad az Úr, ami az Isten kinyilatkoztatása, azt elmondja. Amikor a jelenések könyvét olvassuk tehát, akkor ne a részletekben akadjunk el, vagy vesszünk el, hogy mi, hogy lesz, meg mikor lesz. Megvan a maga helyén mindannak a jelentősége, amit a részletekben, a nagyon beszédes képekben, a Biblia teljes szerves egységében nagyon beszédes képekben az Úr kijelentett. Megvan a jelentősége a maga helyén. De a lényeg, hogy kire figyeljünk? Ő rá magára, aki a kinyilatkoztatást adta. Jézus Krisztusra. Ne dolgokat akarjunk tudni. Ne bekövetkezendő eseményeket, hogy akkor ez vajon hogy lesz, meg amaz hogy lesz. Jézus Krisztust akarjuk ismerni. Igazán annak ismerni, akinek kinyilatkoztatja magát. Ő, aki egy az atyával. Ő, aki ugyanazt mondja magáról, mint ami az Ószövetségben, Ézsaiás könyvében, Jahvénak az önmagáról adott kinyilatkoztatása. Én vagyok az első és az utolsó. Vele kezdődik és vele végződik minden. Igen, ebben az is benne rejlik, hogy ő kikerülhetetlen. Istennek az a Jahve neve, amellyel kinyilatkoztatta magát Izrael népének Mózes által. Az benne rejlik egyébként itt a jelenések könyve első fejezetében is. Meg amikor csak fölhangzik a halleluja. Dicsérjétek az Urat! A héber kifejezést ugyanúgy, mint az áment, átvette a görög is, meg a többi nyelv is. Ámen azt jelenti, hogy úgy van, bizonyos. Halleluja azt jelenti, hogy dicsérjétek az Urat. Hogyan van benne a halleluja utolsó szótagja mellett? Még mélyebben, még csodálatosabban Istennek a Jahve neve. Ebben az első fejezetben is. Hát amikor azt olvassuk, aki van, aki volt, és aki eljövendő. Amit a héber nyelv, mint folyamatos jelent fejezett ki, hisz Isten maga így magyarázza el az ő nevét Mózesnek. Vagyok, aki vagyok. Ehje, a serehje. De egy idős, tudós lelkipásztor testvérünk azt mondta, lehet, hogy az eredeti hangzás az lett volna, hogy ehje, a ser, ahje. Vagyok, aki mindent létezésben tart. Vagyok, aki vagyok. Ez a folyamatos jelen. Az Úr Jézus szavában ezt az isteni folyamatos jelen valóságot, ennek az igényét értették meg egyébként azok a zsidók, akik ellene szegültek, amikor lelkiismeretüket kereste, és kijelentette az ő lénye titkát, és meg akarták kövezni. Amikor Jézus azt mondja, mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Ez a vagyok a folyamatos jelen. Na azt írja körül a görög így, hogy aki van, aki volt, és aki eljövendő. A mindenható. Azzal meg azt írja körül, ami az Ószövetségben így áll, hogy a seregek ura. Kegyelem néktek és békesség, írta János. Attól, aki van, aki volt, és aki eljövendő. Az óegyházi időkben, a harmadik században volt már olyan püspök, aki kétségbe vonta a jelenések könyvének a János apostoltól való származását. Alexandriai Dionysios. Éppen arra is hivatkozott, hogy hát nyelvtanilag nem olyan szép, van, amikor hibás a görögsége. Nem úgy, mint János evangéliumának, meg a leveleinek. Érdekes, hogy azokban nincs is benne János neve, hogy ő írja, éppen a jelenések könyvében van benne viszont. Az, hogy ki ő, akivel mindez történt, és akire az Úr ezt rábízta. Na most itt tényleg, ebben a mondatban van valami nyelvtani pontatlanság, ha az emberi nyelvtant nézzük. Mert nem ragozza János azt, hogy aki van, aki volt, és aki eljövendő. Attól. Magyarul mi ezt nem érzékeljük annyira, mint ahogy a görög új szövetségből kitűnik. Nem helyezi a megfelelő nyelvtani esetbe. Mert hogy is lehetne a mindenható Istent nekünk bármilyen nyelvtani esetbe helyezni? Ugye ez van mögötte. Tehát ami embereknek fennakadást okozhat, hogy ó, hát ez itt nyelvtanilag nem pontos. Abban is itt a különleges nyelvezete a jelenések könyvének. Épp ezt mutatja meg, hogy Isten az abszolút. A feltétlen ura mindennek. Aki van, aki volt, és aki eljövendő. A mindenható. Úristen. És teljes egységben szól az ő lelke teljességéről János. A mindenható úrral teljes egységben. Az ő hét lelkéről, megint a hét a teljesség szám, a Szent Lélekre, és aztán következik mindaz, amit Jézus Krisztusról leírhat, Jézus Krisztusról megvallhat, hisz tanúja az Úr Jézus Krisztusnak. Bizonságtétel azt jelenti, hogy tanúskodás. Tanúskodás arról, akihez, amihez személyes közön van. Tanúskodás, mert tanúskodni kell. A nagy perben, ami folyik ebben a világban. Mert ez a világ a sátán által elhitetve perel az Istennel. És Krisztus bizonságtevői Isten hűségét, igaz voltát, mindenhatóságát és kegyelmét vallják meg. Tanúskodnak róla a világ előtt. Úgy, mint akiket magukat megragadta ez a kegyelem. Ez a kegyelem. Hogy lett az enyém is ez a kegyelem? Ne feledjük, a szeretett tanítvány az, ahogy az evangéliumból megismerjük. A szeretett tanítvány, aki mindezeket írja. Mit ír Jézus Krisztusról, hogy ő a hű tanú. Isten irántunk való szándékainak a tökéletes hű tanúja. Úgy tanúja, aki Poncius Pilátus előtt, ahogy erre Pál apostol is utal az egyik levelében, szintén Jézus Krisztust, mint hű tanút megnevezve, mint aki Pilátus előtt azzal a fenséges tanúsággal tanúskodott. Mivel is? Jézus azt mondja magáról, én azért születtem és jöttem a világba, hogy bizonságot tegyek, tanúskodjam az igazságról. És mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. A hű tanú, aki tanúskodik az igazságról, mert ő maga az igazság, a valóság. A hű tanú, aki az atya akaratát nem csak elvileg hirdette ezen a földön, kijelentve az ő lénye titkát, hogy én és az atya egy vagyunk, hanem véghez vitte az atya üdv akaratát, úgy, amint a proféták által megíratott számára. Gondoljunk csak arra, amikor indul Jeruzsálembe Jézus. Az emberfia fölmegy, és elmegy, amint megvan írva róla, mondja majd a szenvedése történetében is. Most fölmegyünk Jeruzsálembe. Ezt a részt akartam idézni Lukács evangéliumában. És az emberfián beteljesedik, elvégeztetik mindaz, ami a proféták által megiratott számára. Mit ír itt János? Jézus Krisztusról elsőszülött a halottak közül. A halottak elsőszülöttje. Mert meghalt. Mert valóban halott volt. Azért lett emberré, hogy megváltásunkért halljon meg. Ugye érzékeljük már az eddigiekből is, hogy nem könnyű estéket kaptunk. Nekem sem könnyű az ige erős tanításával szolgálni. A hallgatóknak se könnyű hallgatni. És mi minden nem kerül még elénk. Miközben itt szemelgetünk ebből az első fejezetből is. Nem Jézuskázunk. Nem adventi, karácsonyra készülő hangulattal foglalkozunk, hanem Jézus Krisztussal kell nekünk is szembesülni, és az ő hangját, az ő fenséges hangját meghallani. Ha igazán meghalljuk, abból porbaomlás lesz. Ezt is mondom rögtön. A halottak elsőszülöttje, mert valóban halott volt. És a föld királyainak fejedelme. Igen, ő az az emberfia, akiről Dániel írt, és amire Jézus mindig utal, amikor az ember fiának nevezi magát, de összeköti ezt a proféciát mindig újra, az Úr szolgájáról szóló, a szenvedő szolgáról szóló proféciákkal, Ézsaiás könyvéből. Jött valaki az ég felhőin, aki emberfiához hasonló volt, írta Dániel, Dániel könyve 7. részében. Az öregkorú felé tartott, és oda vezették hozzá. Hatalom, dicsőség és királyi uralom adatott neki, hogy mindenféle nyelvű nép és nemzet őt tisztelje. Hatalma az örök hatalom, amely nem múlik el, és királyi uralma nem semmisül meg. Ő az igaz sarj Dávid utódai közül. Nemrég volt Jeremiás könyvéből alapigénk, vasárnapi alapigénk, ahol erről volt szó. Emlékeztetlek benneteket. Ő az, aki leszállott a mennyei fényből, szétszakítva az egeket, és emberré lett. És szétszakítva az egeket, jön majd ítélő fenségbe, ahogy az utóbbi hetekben, az egyházi eszendő utolsó vasárnapjaim meg épp azok az evangéliumi ige szakaszok voltak előttünk, amikben Jézus Krisztus maga beszél mindarról, ami az ő visszajövetelét megelőzi, és hogy kit hogyan fog érni az ő visszajövetele. A föld királyainak fejedelme, ő a jogos ura mindennek, ő a király, ezért boldogok azok, akik magukra nézve is vallhatják már, amire Pál apostol a Kolosséi levelében így biztatja föl a Krisztusban hívőket, hogy adjatok hálát az atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek, aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és átvitt az ő szeretett fiának királyságába, országába, akiben van a mi váltságunk, hogyan? Az ő vére által. Bűneink bocsánata, kegyelme gazdagságából. Mit olvasunk itt a jelenések könyvében? Ahogy az Úr Jézusról szól, kegyelmet és békességet hirdetve, az Atya, a Szentlélek és a Fiú nevében. Ugye érdekes, hogy ebben a sorrendben azt írja róla, aki szeret minket. Aki szeret minket. És vére által megszabadított bűneinkből, országa népévé, egész pontosan királyságává tett minket, és papokká az Isten az ő Atya számára. Az új szövetségi gyülekezet, az új szövetségi egyház, mindenestül királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdonba vett népe, ahogy erről Péter apostol is ír az első levelében. Oda tartozom? Így a papok, meg úgy a papok, mondják annyiszor az emberek. Ha Jézus Krisztusé vagy, akkor a papsághoz tartozol. Az új szövetségben Krisztus egyházának minden egyes tagja pap. Csak a szolgálatban, meg a szolgálathoz való kegyelmi ajándékokban van különbség. Kire mi bízatott? De itt is az a döntő, nem hogy emberek mit bíztak rá, hanem hogy az az emberi megbízás egyezik-e az Úr megbízásával. Az Úrtól kapott megbízással. Lelkész avatásnak, lelkész iktatásnak a liturgiájában olyan csodálatos, megrendítő igék hangzanak föl erről, hogy az Úr megbízása a lényeges. Hogy ő hogyan küld és mire küld. És az emberi szolgálatba állítás és szolgálatba iktatások ennek a kifejezése kellene, hogy legyen. Nem részletezem, hogy mennyiszer nem így van. De tudod magadról, hogy Jézus Krisztusé vagy? Vérén megváltott, megmosott a bűneidből, megszabadított, és pappá te, királyi papság tagjává, az Istennek, az ő atyának. Ebből nem öntudat fog származni, hanem alázatos készség a szolgálatra. Uram, hadd szolgáljak neked. Hadd szolgáljak neked a mindennapokban. Isten tisztelet legyen a mindennapjainkban. Értitek? Ez a lényeg. Nem az, hogy na akkor most ez a részlet, vagy az a részlet, meg más jóslatok is vannak, akkor ez hogy vethető össze? Ha már azt említettem, hogy más jóslatok is. Emlékszem gyermekkoromban, kézzel írva, másolva, ott volt nálunk is valami a Szibilla jóslatokból. Olyan fás, hogy a Szibillát meg a Bibliát összekeverték elődeink is. És idézgették, hogy majd nem lehet megkülönböztetni a telet, meg a nyarat, meg a férfi és a nő, meg üvegruhák. Van fognak jönni. Ez a fontos? Nem. Az ördög a kíváncsiságánál fogva úgy meg tudja ejteni az embert, és ad neki hamis forrásból jóslatokat, hogy még inkább rabja legyen az őt Istentől elidegenítő léleknek. És látszólag úgy tűnik, mintha igazak lennének azok a jóslatok. Ugye tavaly Lucfalván éppen adventi evangelizációként az apostolok cselekedetei 16. rész volt, 5 estén az alapige, amivel szolgálhattam. A macedón férfi, a róla szóló vers, és hogy a mai Európa mennyire arra szorul rá, hogy Jézussal, az evangéliummal segítsenek rajta. Az akkor is fölhangzott, és ugye emlékezzünk a jövendő mondás lelkétől, a kígyó lelkétől megszállott médium rabszolgalányra. Látszólag igazat mondott Pálékról. Az ördögnek a ravasz félrecsúsztató szándéka volt az egész mögött, hogy kisiklassa az evangélium ügyét, a Jézus Krisztusról való bizonságtétel ügyét. Ne keverjük össze az ilyen jóslatokat, meg az amolyan jóslatokat, ami a Bibliában, és az egész bibliai kánont tulajdonképpen zárókőként, annak a kánonnak, most ezt a képet használom, az éveit lezáró kőként megiratott jelenések könyvében találunk. Ám belüli összefüggésekből lehet megérteni, amit már megérthetünk. Tehát kutassátok az igét. Alázattal és imádkozva, hogy Uram, te mutasd meg nekem, ne értsen félre. Mindazt is, amit jónak láttál kinyilatkoztatni az eljövendő dolgokból, hogy mi lesz. Ne értsen félre. Az igét az ige magyarázza. A reformátorok ezt jól értették meg, csak épp a jelenések könyvével még ők se tudtak úgy foglalkozni, ahogy szükséges. Más téren kellett a nagy harcot vívniuk, másra kellett, hogy irányuljon a figyelmük. És ami a 3.-4. századtól az egyháztörténetben úgy vastag törmelékrétekként befette a proféciákat és a jelenések könyvét, görög filozófiai gondolkodásból fakadó tévedések, attól még a reformátorok sem tudtak szabadulni. De azt a lényeges mondatot kimondták, hogy a Szentírás önmagának az értelmezője. Így van. A Szentírást a Szentírásból kell megérteni. És ami a jelenések könyvét illeti, hát itt vetem közbe, behoztam a görög új szövetséget, mellette van a latin fordítás is. Messziről nem látszik annyira, de ez egy olyan kiadás, ahol a görög szövegben vastag betűvel emelték ki mindazokat a részleteket, amelyek prófétai igékből, evangéliumokból máshonnan megjelennek, mint idézetek, vagy mint utalások a jelenések könyvében. A jelenések könyve rendkívül sűrű, vastagon szedett szövegeket mutat ebben a tekintetben. Nem véletlenül mondtam, hogy benne futnak össze a vonalak. Rengeteg utalás a proféciákra, az Úr Jézus tulajdonszavaira, az apostoli levelekre, és emiatt rengeteg vastagbetűs kiemelés azok által, akik így adták ki ezt a szöveget. Szóval az igét, az ige által megérteni. Ez mozgasson, ez indítson. Indítson bűnbánatra is, hogy Uram, nem becsültem meg a te igédet eléggé. Amikor csak elolvasom gyorsan az útmutatót, aztán roham neki annak, amit intézni kell. Vagy még az útmutatót se olvasod el. A béraiakhoz kellene hasonlítani, akikről az apostolok cselekedeteiben azt olvassuk, hogy naponta tudakozták az írásokat, kutatták az írásokat, hogy úgy vannak ezek. És amiket tőlem hallotok, azzal kapcsolatban is mondom, kutassátok az írásokat, úgy vannak ezek. A lényeg a lényeg. A lényeg Jézus Krisztus, aki vére által megszabadított bűneinkből, királyságává tett, papokká az Isten az ő atya előtt, övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Ne Jézuskát várjatok. Mondom megint. Az Úr Jézus előtt hódoljatok, porba omolva. Mert ebben az első fejezetben a legmegrendítőbb talán számomra. Az, ami egyébként időről időre, mint a feltámadás ünnepének alapigéje előkerül itt a fejezet vége felé. Amikor János beszámol róla, nem emeli magát a többiek fölé, mint ahogy Péter sem az első levelében. A presbitertárs, írja Péter magáról. Krisztus szenvedésének tanúja és eljövendő dicsőségének is részese. János ugyanezt írja magáról. Testvéretek és társatok Jézussal a szenvedésben, a királyságban és az álhatatosságban. A Patmosz nevű szigeten voltam, igen. Ő számüzetésbe kényszerült. És ott történt, ott kapta ezt a kinyilatkoztatást, Jézus Krisztus kinyilatkoztatását. Gondoljatok bele, mennyei angyal által közvetített kinyilatkoztatást. Tehát nem közvetlenül látja Jézus Krisztust. És mégis mi történik vele, amikor megfordult, hogy lássam a velem beszélő hangot? És leírja, hogy a 7 aranygyertyatartó, tehát a 7 gyülekezet, a teljes egyház közepette. Kit látott, és milyen ő? Kezében tartja a 7 csillagot. A hírnököket. Ő rendeli, ő bízza rájuk, hogy mit kell elmondani. És ő fenségé. Isteni fenség az. És akkor megérkezünk oda, hogy lábai elé estem, mint egy halott. A szeretett tanítvány, aki az utolsó vacsorán Jézus keblén nyugodott, olyan közel lehetett hozzá. Aki annyira Jézus közelségében volt. Ott állt a kereszt alatt is, egyetlenként. A többi mind elmenekült. Látta meghalni Jézust. És aztán az üres sír láttán, és amilyen körülményeket ott találtak, ő az, az a bizonyos másik tanítvány, aki Péterrel együtt futott. Aki látott és hitt. Benne a hit, a feltámadott Úr Jézus iránt már akkor megszületik, mielőtt még találkoztak volna a feltámadottal. A többinek mindnek csak akkor áll helyre a hite. És ez a János azt írja. Testvéri alázattal. Sok-sok évtized hűséges szolgálata után. Majdnem vértanúság után. Aztán neki öregen csak számüzetés lett. Megjegyzem, szintén egy idős tudós lelkipásztor testvérünktől hallottuk, hogy van egy olyan hagyomány, hogy méregpoharat itattak Jánossal. Így akarták kivégezni. Domitianus idejében. Domitianus volt az, aki birodalmi programmá tette, hogy őt úrnak és istennek szólítsák. A császárkultusz. Ezért lettek annyian a Krisztusban hívők, vértanúk. Mert nekünk egy Istenünk az Atya, és egy Urunk a Jézus Krisztus. A császár nem úr és Isten. Nos, az az idős testvérünk emlegette nekünk, hogy ő valamilyen óegyházi hagyományból találkozott ezzel, hogy méregpohárral akarták kivégezni Jánost, de nem hatott a méreg. Úgy, hogy a Márk evangélium az áradékában szó van erről, hogy az Úr Jézus mit mondott, hogy milyen jelek követik majd azokat, akik hisznek, és az ő nevében elindulnak az evangélium hirdetésében. Szóval számüzetésbe került. Évtizedek hűséges Krisztus szolgálata után a szeretett tanítvány, és amikor kapja a kinyilatkoztatást, és csak angyal által közvetített látomáson keresztül látja meg Jézust az ő fenségében, mi történt vele? Lábaihoz estem, mint egy halott. Olyan fenséges az Úr Jézus. Kimondhatatlanul fenséges. Isteni fenség. Nekünk is így kell őt ismerni. Valóságos emberré lett. Csecsemővé lett. Testünk és vérünk részesévé lett, hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudnilik az ördögöt. És megszabadítsa azokat, akik a halál félelme miatt egész életükben rabok voltak. De mindez, amit megváltásunkért vállalt, hogy megüresítette magát, ne takarja el előlünk az ő fenségét. Azt a nevet adományozta neki az Atya, amely minden név fölött való, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon. Aki úgy hullik a porba előtte, mint az ő tulajdona, mint az ő híve, annak lesz vigasztalássá, mindaz, amit az Úr Jézus önmagáról adott kinyilatkoztatásképpen, és mindaz, amit megiratott aztán János által. Ne félj, mondja. A halálra váltnak mondja, hogy ne félj. Az öntudatos, beképzelt embernek nem mondhatja azt, hogy ne félj. Aki előtte halálra vált, annak mondja, hogy ne félj. Én vagyok az első és az utolsó, és az élő. Halott voltam, de íme élek örökkön örökké, és nálam vannak a halál és az alvilág kulcsai. A Biblia fordításaink általában így hozzák, hogy a halál és a pokol kulcsai. A pokol szó helyén a görög hadész áll, ami a halál birodalmát jelenti. Jézus bement győztesen a halálba értünk, ami megváltásunkért. Így váltott meg vére árát. És győztesen jött ki a halálból. Nála vannak a halálnak és a halál birodalmának a kulcsai. Ő fog előszólítani is mindenkit a maga rendje szerint a feltámadásba. A Jelenések könyvében olvasunk arról, hogy lesz első feltámadás, és akkor a többi halottak még nem kerülnek sorra. Aztán majd lesz a többié is. Mindenkit a maga rendje szerint előszólít. Vigasztalás azoknak, akik az övéi lettek. Félelmetes azoknak, akik még nem akarnak Jézuséi lenni. És ennek a félelmetességéből semmit le nem tompíthatunk. Mert akkor meghamisítanám az igét. Sőt, el kell mondanom, épp abból, amit itt János megírt, hogy azoknak is félelmetes, akik Jézus Krisztuséi már, mégis másképp, félelmetesen csodálatos. Rám tette a jobbját, mondja János, és mit fejez ez ki? Hogy te az enyém vagy. És így hangzik föl, hogy ne félj. Bárcsak Jézus Krisztus maga tehetne vallást mindegyikünkről. Te az enyém vagy. Megígérte. És figyelmeztet is. Aki vallást tesz rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom azt az én mennyei atyám előtt. Ez volt az az ige egyébként, amivel az első komoly döntésre vitt az Úr 15 és fél éves koromban. Az még nem a megtérésem volt, de az első komoly döntés. Mert inkább féltem az Úr ítéletétől, mint az emberekétől. Győzött a tőle való félelem, az emberektől való félelem fölött benne. És ott indult el valami, amit aztán folytatott az Úr. Akik az övéi, azoknak is félelmetes az ő fensége. De másképp. És ha előtte félelemmel borulunk le, milyen csodálatos ezt olvasnia, amit János leírt, hogy rám tette a jobbját. És így szólt, ne félj, te ne félj. Bárcsak mindegyikünknek mondhatná ezt. Akkor is, amikor majd vesszük elő a Jelenések könyvéből azokat a fejezeteket, hogy mi minden szörnyűség és egyre nagyobb méretben következik be. De én azt szeretném, hogy ne ezekre figyeljünk elsősorban, hanem arra, hogy viszi véghez Isten az ő kinyilatkoztatott tervét. Mert ebből lesz számunkra vigasztalás is, meg bátorítás is. Ahogy majd énekeljük az áró énekben, készséget ébresz követni igédet. Szent ügyért éljünk, szolgálatban égjünk, és mikor eljössz, ne kelljen majd félnünk. És az utolsó verszaka annak az éneknek, eljössz, ígérted, ugye? Advent, eljövetel. Eljössz, ígérted. És akkor a te néped felviszed Jézus, oda, ahol téged angyalok szentek karában dicsérhet. Dicsérjük Istent. Amen. Imádkozzunk. Uram Jézus Krisztus, hadd boruljunk le előtted lélekben. Van, amikor arra is szükségünk van, hogy térdre hulljunk, fizikailag is megalázkodjunk előtted. Van, amikor a te fenséged úgy sújt földre, hogy halálra válunk tőle, de éppen akkor hallhatja meg tőled az összetört szívű ember azt, hogy ne félj. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy a te fenségeddel szembesítesz. Te egy vagy az atyával, te az atya üdv akaratát vitted és viszed véghez. Szent lelked által te munkálkodol azon, hogy értsük igédet, és az ne csak valami elvont tan legyen számunkra, vagy a kíváncsiságunkat kielégítő múló beszéd, hanem a te hatalmas szavad, amely átjárja egész valónkat, és amelyet te ránk is bízol. Hadd lehessünk mindnyájan a te szent papi népednek tagjai, akik neked szolgálnak, és akiknek élő reménységük lehet, téged várva. Hadd mondja a szívünk, jövel, Uram Jézus! Köszönjük, hogy általad van szabad utunk a kegyelem trónusához, és a mindenható Úristent így szólíthatjuk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyétek az áldást fennállva. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.